Kőbe zárt múltunk, a múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagybodó Tibor. A székelyudvarhelyi Nikó Kft. A fémforgácsolásnak, az acél és alumínium szerkezetek gyártásának és hegesztésének felülmúlhatatlan szakértője. A Kőbe zárt múltunk műsor önzetlen támogatásával az évszázadok viszontagsága emlékeink megőrzését is szolgálja. Ezért külön köszönet a Nikó Kft.-nek.
2017. augusztus 12-én tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Kőbe zárt múltunk hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagybodó Tibor. A tartalomból röviden. A halál az emberek számára felfoghatatlan és megmagyarázhatatlan jelenség, így a temetők minden korban és kultúrában a halott kultusz részeként különleges rítusok, események helyszíneként is szolgáltak. Be kell lássuk azt, hogy még mindig nagyon félünk, ha halálról van szó. Félünk beszélni róla, szembesülni vele, és többnyire bénultság lesz úrá rajtunk, ha megcsap bennünket a halál jeges szele. Témánk, amit a halálról tudni kell. Ma déli vendégünk dr. Köllő Gábor vallástörténész, római katolikus plébános. Hölgyeim és uraim, számítok a megtisztelő figyelmükre, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk a Marosvásárhelyi Rádióval, hiszen a Kőbe zárt múltunk azonnal kezdődik.
Most is várod még álmod szép ígéretét, várj, még fel kell majd a nap. Ha látni sejtenéd, mi az éjben olvad szép, várj, még fel kell majd a nap. Gyötört az éj, a múltat feldagadt, várj, míg fel kell majd a nap. Ha kell, hogy tiszta légy, mint gyermek önmagad, várj, míg fel kell majd a nap.
Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Jó napot kívánok, még egyszer köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Kőbe zárt múltunk mikrofonjai előtt dr. Köllő Gábor vallástörténészt. Plébános úr, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Tisztelendő úr, ahhoz, hogy a halálról beszéljünk egyszer, tudnunk kell pontosan azt, hogy mi is az élet, hiszen a halál az élet árnyéka, vagyis annak tartozéka. Nincs halál élet nélkül, és a halál az élet farka, vagyis csak az hal meg, aki él.
Tulajdonképpen a paradoxonokban tárulkozik fel az életnek a tudománya. Végül is az élet az örök, a halál, amit mi nyugat-európai emberek kisajátítunk és feketébe öltöztetünk, az hozzátartozik az életünkhöz. Nagyon érdekes dolog, hogy amikor egy kisgyerek megszületik, ő is a halál fájdalmait éli át, hiszen az édesanyja méhében áldott állapotban, 9 hónapig olyan körülményeket élvez, aminek az eredménye az lesz, hogy végül is onnan ki kell neki kívánkoznia, ki kell jönnie, és ezt úgy éli meg, mint halálfélelmet. És mégis újjászületésről van szó. Tehát mindenki úgy üdvözli ezt az egészet, hogy az a gyerek az most megszületett. Pedig az történik. És nagyon érdekes dolog, hogy a halálfélelme és a félelem halála, az élet ereje és az erő élete, ezek mind-mind olyan paradoxonokban tárulkoznak föl, amit mi emberek elfelejtünk. Tehát legtöbbször a halálban olyasmit látunk, hogy hát az feketébe öltöztetett, tudom is én, lidérc, ami nyomásként telepedik ránk, pedig hát az életünkhöz hozzátartozik. Az élet az örök. Egy harmadik osztályos gyerek mondta nekem egy alkalommal, hogy papbácsi, amikor a szívünk ritmusa, szívünk izmainak a ritmusa megszűnik, akkor az a spirituális erő, az tovább lüktet, csak azt nem izomszerűen látjuk, hanem szellemileg érezzük. Ez egy harmadik osztályos gyerek ilyesmit tud. Tehát akkor mit mondjunk arról, hogy mi emberek, akik belepusztulunk abba, hogy nem tudunk elengedni valakit, az azt jelenti, hogy önmagunkkal sem vagyunk tisztában. Tehát ha önmagunkkal tisztában vagyunk, akkor az elengedésnek a tudománya, azt meg kell figyelni, hogy a lélegzetvételben ingyen kapunk mindent. Belélegzünk, kilélegzünk. Amikor belélegzünk, ennek az erejét akkor tapasztalhatjuk meg igazán, hogyha olyan levegő és olyan környezet vesz körül bennünket, ahol nem egy zárt környezetben élünk, hanem például az erdő. Az erdőn, a fák között. A fák táncolnak, lélegeznek. Az is egy nagyon érdekes dolog, hogy amit mi halálnak nevezünk, az tulajdonképpen az újjászületésnek a kezdete. Szobátán szoktam sétálni esténként, imádkozva. Megnézek egy fát, ami kidőlt, önszántából dőlt ki. Szerintem nem is a szél döntötte ki. Neki az élete ez ennyit tartott, és azonnal látom azt, hogy szervesen, szépen, ügyesen a biodiverzitás jegyében, hogy elegánsan szokták mondani, a hangyák és a többi élősködő lassanként ügyesen a fát feldolgozzák, és egy újabb bioritmusba helyezik bele, és ebből egy új élet születik. Tehát ebből látszik az, hogy a természetben, amit annak idején mi a kommunista neveltetés kapcsán kaptunk, hogy semmi sem vészel, minden átalakul, ez nem is volt olyan butaság tulajdonképpen, mert ezt úgy vették át, hogy ez maxima, olyan, mint a 3,14 a kör kerületének és a területének az osztalékából, ami adódik. Tehát egy olyan finom kódrendszer, ami miatt érdemes elgondolkodni és odafigyelni arra, hogy az életnek az ereje, az valóban az élet erejében rejlik, vagy az erő életében rejlik tulajdonképpen.
Mai témánk tehát, amit a halálról tudni kell. Köllő úr, mit kell tehát erről tudni?
Hát a halálról, hogy mit kell tudni tulajdonképpen, ezt igazából én egyszerű dolgokat mondok el most. Amikor nagytatám meghalt, akkor az óra megállt a falon. Érdekes dolog. És úgy elgondolkodtam. Volt teológiai rektorunknak a szemét én csuktam le. Édesanyámnak a szemét én csuktam le. És azt a végtelen csendet, ami nem zajtalanság, hanem csend, megtapasztalni, abból érezhető az, hogy egy életnek az élettere itt a Földön, és az újjászületésnek az élettere milyen fantasztikus folytonosságban és hömpölygő együttesben. De azt is mondhatnám, hogy ez egy olyan tánc, ami nem látványos, hanem csendes, és az ölelkedés titokzatosságában tárulkozik föl. Ezeket a dolgokat megmagyarázni olyan embereknek, akik igazából azt akarják, hogy egy életen át ők a gyászba pusztuljanak bele, nem tudod megmagyarázni. De nem is kell. Aki érzi azt, hogy milyen szabadság van az élet erejében, és hogy az életünk az tényleg örök, és hogy a testünk enyészetnek indul, mert állítólag azt mondják már 18 éves korunktól, de hát az életünk az születés pillanatától kezdve az valamilyen szinten romlik. Ezeket a dolgokat csak az az ember tudja megérteni, aki elkezd meditálni, aki kontemplatív életformát él, aki látja azt, hogy a tükör mindig azt mutatja, hogy te most ebben a pillanatban, ilyen állagban, ilyen helyzetben vagy. És hiába akarnál szebb lenni, tehát hiába akarod sminkelni magad, akkor sem tudsz te szebb lenni egyáltalán. A szépség az nem onnan indul, amit mentálisan bennünk a szocializált világ, egyszerűen a társadalmi élet ránk akaszt. Szép ruhákat kell készíteni, karakterszabókat kell keresni, karaktercipészeket kell keresni, de az életünknek a minőségét, azt a tündöklő finomságot, amit Isten ingyen ad, szerelmének titokzatosságából ajándékoz, azt mi nem tudjuk pótolni semmivel sem.
Egy 2000 ember bevonásával készített kutatás eredményeit feldolgozva brit tudósok kijelentették, hogy van élet a halál után. Bebizonyították, hogy az emberi öntudat hosszan azután is megmarad, ha a szívműködés és a vérkeringés leállt.
Hát ez fantasztikus dolog. Örülök, hogy először hallok ilyen dolgot, és azt, hogy nem én tudat, hanem öntudat. Tehát a tudatosság az tulajdonképpen az egy olyan fantasztikus dolog, amit nem tudom én megmagyarázni egyáltalán. Tehát ha valaki megtanulja azt, hogy hogyan csendesedik el az esze, és hogyan elevenedik meg a szíve, akkor ezeket a dolgokat hamarosan az élet erejéből tudja mások javára is felhasználni. Tehát olyan csodálatos az, hogy például végig gondoltam és végig tanulmányoztam, ugye az ókeresztény irodalomnak a Filokália című irodalmát, ami 13 kötetes tanulmány, keleti szerzetesek írták, tudósok, de olyan tudósok, akik először megtanultak imádkozni, és utána regisztrálták ezt a szent irodalmat, de ami a leginkább megfogott, hogy az olasz misztikus nők között van egy, akit úgy hívnak, hogy Folinoi Szent Angela, és minek utána, ugye Krisztus követésére adta az életét, az utolsó mondatban, amit leír, az így hangzik, hogy amikor a lélek visszanéz, megszűnik a kereszt meleg ágya. Tehát ott az ember teljesen felszabadul, azt mondja, hogy Isten van mindenben, és minden Istenben. Ez egy olyan fantasztikus üzenet, ami az embert, ha akarod, ha nem, ha akarjuk, ha nem, föltöz vágja. Mert végül is mi általában ilyen kategóriákban gondolkodunk, hogy ha eljutok idáig, akkor aztán majd ez leszek. Ha nem jutok el idáig, akkor azt jelenti, hogy kisebb leszek. És erre tanítanak az iskolába bennünket. Pedig a lelkünk szabadságához hozzátartozik az, amit a brit tudósok megállapítottak. De hát ez végig csak tudomány. Hát végül is a tapasztalat egyenként mindenki számára föltár dolog. Ezt mindenkinek egyenként kell megtapasztalnia.
És valamiért azt hiszük, hogy a halál teljes ismeretlensége és megismerhetetlensége az, amitől félünk, és az elképzelt megsemmisülés borzongással tölt el. Tehát azt hiszük, hogy azért félünk tőle, mert az ismeretlenbe visz bennünket, de lehet, hogy ez nem így van.
Hát az ismeretlenbe, hogy mi visz bennünket, ezt minden nap tapasztaljuk. Végül is, ha matematizált életformába fogunk bele, akkor ezt a szociológiára, közgazdaságtanra bízzuk, és azzal is tisztában vagyunk, hogy emberi kapcsolódásainkban nem ezek a fontos dolgok. Ha valakivel kezet tudsz fogni, ha valakinek, tehát a házasságban például valaki a bőrfelületen át az információkat szépen át tudja adni, valaki szépen tud simogatni, vagy egy hangszert szépen kezel, abban a pillanatban az emberi lélek megelevenedik. Faludi Ferenc mondja, az élet televény talaja, múlt alkalommal is idéztük, az emberbe ez nem csak belehasít, hanem az embert föléleszt, fölmozdítja, és ebben a mozdulásban van valami végtelenség, csak ezt meg kell figyelni. Nap mint nap, ha nem tudod megfigyelni azt, hogy mi történik benned. Tehát az elméd horizontján, ami jelentkezik, az olyan, mint egy terhes felhő. Jön, aztán lehullassza, vagy leejti mindazt, ami benne van, és aztán tovább megy. De ezt meg kell tudni belülről figyelni, mert különben, ha ezt nem tudod megfigyelni, akkor egyfolytában a gondolatai csapdáiba esve valami negatív világ fele kezdve sodródni. És ez érdekes dolog, hogy az agynak, ez különleges tudománya, hogy rengeteg energiát felszív a szívünkből, és ő ezt élvezi. ez neki, ha mondhatnánk így idézőjelben, hogy mestersége, hogy bennünket ebbe az irányba mozdítson el. És ezt teszi meg a mai társadalom. Tehát a számítógéptől elkezd az iskolai oktatásunk, mind ezt szolgálja.
Plébános úr, ön szerint mi jön a halál után?
Hát a halál után tulajdonképpen igazából majdnem semmi nem jön, hanem az van, ami van. Tehát a buddhista szerzeteseknél olvastam most, nem is olyan túl rég, hogy van olyan, aki egyszerűen kimegy a temetőbe, és belefekszik a sírba, és őt ott eltemetik. Tehát tudatosan átéli mindazt, ami az életének az utolsó pillanatait jelenti. Mi az, hogy utolsó pillanat? Hát a pillanat az, ha erős, akkor az pillanat. A rettenetes dolog az, hogy mi nem értékeljük, és nem tudjuk ezt, hogy mi az, hogy pillanat. Általában a múltat hurcoljuk magunk után, mint pszichológiai időt, és projektálunk a jövendőbe, hogy aztán majd valami akkor megvalósul, ha valakik leszünk, és hogy azt meg tudjuk valósítani, és a jelen pillanaton átugrunk. Pedig a jelen pillanat a kulcsa annak, hogy az emberi életnek a mélységét, a szépségét, az erejét tudjuk érzékelni. És azt is mondhatnám, hogy ugye az evangélium arra utal, hogy szem nem látta, fül nem hallotta, és emberi szívföl nem fogta, amit Isten azoknak készít, akik szeretik őt. Ezt legtöbbször mi olyan elegánsan meghallgatjuk, és valami olyasmi, mint amikor megsímogatunk egy gyönyörű levendula virágot, és azt mondjuk, hogy jaj, de illatos. De abban a pillanatban kategorizáljuk is, hogy ez levendula. Nem hagyjuk meg azt, hogy az illata érintsen meg bennünket csak.
Egyetérte tehát azzal, hogy mégis van élet a halál után?
Persze, hogy igen. Én azt mondom, hogy nagyon sokszor az ember, amikor mélyen elmerül az imádságba, meditációba, azt is tudja azt, hogy honnan jött és hová tart. Azzal is tisztában van, nem akarok senkit zavarba hozni, megy a rádióba, mindenki hallgatja ezt az adást, hogy az ember azt is tudja azt, hogy az a fajta üzenet, amit a Jóisten az ő lelki kincstárából elhelyezett belénk, az minek folytán és milyen üzenet mértékében működik az emberben. Tehát az mit kaptál, milyen talentumokat kaptál itt a Földön, mi az, amit föl kell ismerned. És ezek nem olyan bonyolult dolgok. Legtöbbször a családi neveltetés kapcsán rontják el ezt bennünk. Kicsi gyerek az tisztában volt. Hittanosokkal, első osztályosokkal, kicsi óvodásokkal az ember leül beszélgetni, azok azt is látják, hogy az embernek a kisugárzásából milyen erő, milyen isteni dimenzió mozdul meg. És aztán később azt, amikor 5. osztályos korában azt mondják, hogy fiam, hát az exakt tudományok által leszel te aztán igazán ember, az által tudod végig csépelni az életedet, attól a pillanattól kezdve zavarba kerül a gyerek, és egyszerűen szégyelni kezdi azt, hogy benne van egy olyan frissesség, amit ha nem is tud megfogalmazni, de érzi. És én ezen az elven vagyok a mai napig is. Filozófiát is tanítottam. Exakt dolgokkal is foglalkoztam éveken keresztül, és lassanként kezdek rájönni arra, hogy az élet frissessége nem itt keresendő. Az élet frissessége ott keresendő, hogy a lehető legegyszerűbb dolgokat megfigyeljük.
Ön hogyan látja, mi történik a halál pillanatában? Igaz, erről már beszéltünk, de szeretném, hogyha erre a kérdésre még egy kicsit visszatérnénk.
Hát a halál pillanatában nekem, mint papi embernek, én azt szoktam tenni, hogy mindig odafigyelek arra, hogy ha egy ember görcsös, letérdepelek mellé, és megfogom a kezét, és próbálom átvinni a szívéhez az én lelkemnek a szabadságát. Nem magyarázni, mert ilyenkor a lélek zavarban van. Nincs tisztában azzal, hogy mi történik vele. Először is a földi tapasztalatait, a gyökereit érzékeli, és nagyon nehezen tud megszabadulni tőle. Keveseknek adatik meg az, hogy szabaddá tudja tenni magát a klinikai halál, amit az orvostudomány így állapít meg, de ez tulajdonképpen mégsem a halál, mert csak ez egy megállapítás. Nagyon nehezen tudja az élmény világából kihámozni magát. Zavarban van. Kötöttséget érez. És emiatt nagyon keményen vajodik. Na de ha valaki megfogja a kezét, és képes rá, hogy azt sugallja, hogy az élet ereje nem itt kezdődik, hanem az élet ereje ott kezdődik, amikor belépünk a létezés erejébe. Attól a pillanattól kezdve felszabadul. Tehát volt olyan esetem is, például a Kolozsváron bementem a kórházba, és egy néni agonizált. tudtam, ismertem az élet történetének bizonyos részeit. Helyben elvégeztem egy olyan liturgiát, amit Pierre Teilhard de Chardin jezsuita atyától vettem át. Tehát van a mise a világ fölött, amikor az ember nem kenyérrel és borral, hanem Istennek felajánlottan a saját életéből, és az élet erejéből, és a más emberek erejéből az ő gyermeki bízalmát felajánlja a Jóistennek. És az az agonizált életállapot, amit én ott láttam, nővérek körbevettek, az abban a pillanatban, hogy a szereztetési igéket kimondtam, felszabadult. És a nének az arca szépé vált. Tehát ez ilyen egyszerű dolgok. Ezt nem mindenki érzékeli. Én nem akarom, hogy ezt mindenki elhiggye, csak elmondom, hogy ez így volt. Felszabadult, és abban a pillanatban láttam azt, hogy ennek az asszonynak a szíve lelke mélyén, ami ott volt, az a sok-sok pincébe lehordott nyomorúság, az hirtelen, az fölkerült, és hát a Jóisten irgalmában elégett, ha szabad így mondani, mert itt az ezotérikusok is meg fogják érteni, mit jelent az, hogy elégett.
Megkaptuk a választ arra, hogy mi történik a halál pillanatában, de mi történik velünk a halál után?
Hát ez mondjuk, ez egy kicsit már nehezebb dolog, de végül is az a helyzet, hogy vannak nekünk üzeneteink is. Álomvilágot Carl Gustav Jung nagyon szépen elemezte. Egész életén át ő maga is olyan problémákkal küszködött, hogy őszinte emberként feltárta azt, hogy őt ez a probléma nagyon mélyen érintette. Na de most, aki igazán tud az álmokból olvasni, aki látnoki egyszerűséggel látja magát, az tisztában van azzal, hogy az éjszakai álmokban legalább 2 órát az ember visszamegy Isten országába. Frissen feltöltődik, és ez a 2 órai friss alvás, ami teljesen az álom nélküliséget jelenti, az embert feltölti arra, hogy a következő nap tisztességgel helyt tudjon állni önmaga és mások számára. Erről én azért győződtem meg, mert nem sokat alszom én éjszaka tulajdonképpen, és mégis, ha a frissességemet nézem, akkor úgy érzem, hogy sok szempontból meglepődök azon is, hogy annyi esztendő után hogyan sikerül nekem minden napjaimban úgy helyt állni, hogy nem vagyok nagyon-nagyon fáradt. És ha fáradt vagyok, akkor mozgással kicsi erőt tudok termelni, amit ingyen kapok szintén. Na most a halál utáni életről nagyon sokan beszélgetnek, tehát írások is történtek. Vannak misztikus látnokok. Vannak olyan emberek, akik többször megjárták azt az életdimenziót, amit mi valószínűsítésnek tekintünk. Jó magam nem, mert a mi imádságban tényleg az ember abszolút felszabadul. Gondolok Moodynak a könyvére, aki a klinikai halálon átment, és arról beszél, hogy tehát abszolút fény és a fény tudományának ölelése az, ami az embert, az emberi lelket fogadja. Aztán lefordítom egy érdekes könyvet Stefania Katarinának, az Oltre la Grande Barriera, túl a nagy sorompó, olasz nyelvből, és ez a látnok asszony igazából minden fejlődési szintet képes leírni, ami történik a klinikai halál után. Ez a könyv ez a Vatikán jóvágyásával is megjelent, és nagyon érdekes dolgok vannak benne. Tehát a sötét hatalmaktól egészen a friss, életerejű arkangyalok világái. Azért nem kell szkeptikusnak lenni ezekben a kérdésekben, mert ahogy elnevezünk mi dolgokat itt, és kódokat látunk sok mindenben, mint a 3,14-et, vagy a -1-et, ami a repülőterminálokon azt határozza meg, hogy a repülőgép mihez képest szabadul, és mihez képest indul a terminál fele. Ezeket a dolgokat nem tudjuk másképp megmagyarázni, mint az, hogy ezek a természet erejébe beleírt finomságok. Vagy ott vannak például a Napóleon kabócák, 12 évig a földben megbújtan élnek, 13. esztendő után kibújnak, és ez azzal magyarázható, hogy olyankor őket senki föl nem falja, nincs ellenségük. Szépségüket mutatják meg csak. Tehát az élet az ilyen. Az élet a szépségében nyilvánul meg, és a halál, amit a nyugat-európai kultúra feketébe öltöztetett, hát az legtöbbször, hogy az olasz mondja, hogy non faremo brutta figura, hogy nagy véletlenül a szomorúság köntösébe öltöztessük magunkat, tehát ez nekünk egy bizonyos nyomorúságot.
Köllő úr, a gyász előbb-utóbb mindenki életének a részese. Kérdés az, hogy hogy kell ma gyászolni, illetve hogyan kell valakit elengedni. Továbbá, ha egész életünkben nem félnénk semmitől, akkor talán a haláltól sem félnénk, így hát az élettől tanuljuk meg a félelmet, és nem a haláltól. Választ várunk arra is, hogy ön szerint miért volt jó, vagy jó volt-e egyáltalán az, hogy a halálról pont a kőbezárt múltunkban beszéltünk. Nagyon szeretnénk, hogyha befejezésképpen ezekre az elmondott kérdésekre, gondolatokra egy hét múlva még válaszolna. Egyetért velem?
Természetesen, de azért hozzáfűzök azt, hogy a szeretetnek nem a gyűlölet az ellentéte, hanem a félelem.
Köszönöm szépen, plébános úr, a beszélgetést. Hölgyeim és uraim, a kőbezárt múltunk adásideje sajnos ezennel erre a hétre lejárt. Köszönöm a megtisztelő figyelmet dr. Köllő Gábor vallástörténész és nem utolsó sorban műszaki munkatársaim nevében is. Következzen még a ma déli gondolat estikornél. Az idő megáll, ha a szív lejár. Tisztelt hallgatók, most búcsúzom. Nagybodó Tibort, a kőbezárt múltunk szerkesztőjét hallották. További szép napot és pihentető hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.